Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére kezdő énekképpen a 84. Zsoltárunknak első versét. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljuk el a helyeinket, és dicsérjük tovább Istent, énekeljük a 164. énekünknek mindhárom versét. 164. énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Thank you. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a 30. Zsoltárunkban.
Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívek, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt van az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem.
Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ismét megállhatunk te előtted. Áldunk és magasztalunk azért, hogy áthoztál egy héten, megőriztél bennünket az elmúlt hétnek is minden napján. Adtál erőt a mi mindennapi munkánk elvégzéséhez. Adtál bölcsességet a döntéseinkhez. Adtál erőt akkor, amikor megfáradtunk, és vigasztaltál, ha netán elcsüggettünk. És köszönjük Istenünk azt is, hogy te készítettél alkalmat ezen a mai reggelen is a veled való találkozásra, hogy itt együtt legyünk egy akarattal, hogy hálát adjunk, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Tudjuk, atyánk, hogy nekünk van elsősorban szükségünk arra, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Nekünk van szükségünk arra, hogy elcsendesedjünk előtted. De arra kérünk, hogy te segíts bennünket, hogy valóban lélekben tudjunk elcsendesedni és úgy állni meg előtted, ahogyan vagyunk, kérve a te szent lelkedet, hogy nyissa meg a szívünket, fülünket, a te ígédnek nem csak a meghallására, hanem szívünk befogadására is, megcselekvésére is. Így kérünk Istenünk, hogy áld meg számunkra ezt az órát, áld meg ezt az alkalmat, bontsd le az akadályokat, amelyek ígéd útjába állnak. Segíts meg, hogy rád figyeljünk, bocsánatot, áldást nyerjünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kérném szépen a gyermekeket, hogy jöjjenek ide körém. Jól van, hát talán még meg is foghatjuk egymás kezét, hogyha egy picit arrább mentek. Egy szép kör tudunk ide alkotni. Köszönöm szépen. Áldás, békesség! Hát gyerekek, én már egy nagyon könnyű kérdést fogok feltenni először is. Ugye óvodában, iskolában, az elmúlt héten vagy az elmúlt hetekben sor került valami mulatságra, igaz? Igaz ez?
Igen.
És milyen mulatság volt az?
Farsang.
Hangosabban. Farsang, bizony, farsangra került sor, így igaz. Hát szándékosan nem azt mondtam, hogy ünnep, hanem azt mondtam, hogy mulatság, és jó, hogyha így használjuk ezt, hogy farsang idei mulatság, mert hát igaz, ez nem olyan ünnep, mint a karácsony, meg a húsvét, meg a pünkösd. Miért nem olyan ünnep? Mit ünneplünk karácsonykor, húsvétkor, pünköskor? Hangosabban egy picit légy. Tehát Jézus életének az eseményeire emlékezünk, ugye az üdvtörténet eseményeire. Na meg aztán nem is olyan ünnep a farsang, ugye, mint a március 15-e, meg a reformáció, mert akkor meg mit ünneplünk? Hát évfordulókat, igaz? Megemlékezünk mondjuk március 15-én a nemzetünknek a nagyjairól, akik harcoltak a szabadságért, reformációkor a hithőseire emlékezünk, az előttünk járókra. Hát a farsang az nem egy ilyen ünnep, de mulatság, és ennek is helye van. És képzeljétek el, hogy már a középkor óta voltak ilyen mulatságok. Valószínű azért alakultak ezek ki, mert hát ugye az emberek mezőgazdasággal foglalkoztak, földműveléssel foglalkoztak. Nyáron nem igazán volt alkalmuk arra, hogy pihenjenek, bálozzanak, mulatozzanak. Akkor nagyon-nagyon sok munka volt. Téli időszakban egy kicsit lehetőség adódott arra, hogy mókázzanak, vidámkodjanak, bálozzanak, és hát vízkeresztől böjtfőig, Krisztus szenvedéseinek a kezdetéig, ugye, azt az időszakot kihasználták az emberek, és akkor volt egy kicsi bálozás, egy kicsi móka, egy kicsi vidámság, és ebben az állarcban benne volt az is, hogy hát előzzük a telet, de jó lenne, ha jönne már a tavasz, nem lenne ilyen hideg. Helye volt régen is a mulatságnak. Most azt kérdezem, hogy szerintetek a hívő ember, a keresztény ember eljárhat-e ilyen mulatságba, részt vehet-e ilyenen, szabad-e nekünk mókázni, mulatozni? Igen. Jól mondtátok, nagyon jó, és örülök, így van, szabad nekünk részt venni. Hát a Bibliában azt olvassuk, hogy maga Jézus is elment egyszer egy mennyegzőre. Melyik mennyegzőre gondolok? A kánai mennyegzőre bizony. Ott volt együtt a tanítványaival, sőt, amikor ugye bajba került az ifjú pár, akkor kisegítette őket, mert a vizet borrá változtatta. Nem hagyta, hogy szégyenben maradjanak, nem hagyta, hogy megalázott helyzetbe kerüljenek. Sőt, hogyha olvassuk az igét, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus ugye sokan támadták, sokan próbálták törbecsalni, sokan próbálták sarokba szorítani, és egyszer így dorgálja meg őket az Úr Jézus, hogy hát eljött keresztelő János, ő nem evett, nem ivott, nagyon-nagyon szerényen élt, nagyon úgy mondjuk, hogy aszketikus életet folytatott, és azt mondtátok, hogy ördög van benne. Aztán eljött az embernek fia, azaz Jézus, eszik és iszik, és azt mondjátok, hogy iszákos, nagyevő, részeges, torkos, ugye. Hát aki alkalmat keres Jézus ellen, aki valamikor vádolni akarja, vagy sarokba akarja szorítani, az talára. Ha ezért, ha nem eszik azért, ha meg eszik azért. Hát az Úr Jézus meg arra tanít bennünket, hogy nem így van ez. Isten országában örvendezés van például egy megtért bűnösön, és Isten maga is örvendezik akkor, hogyha a gyermekei azok örvendeznek, boldogok, elégedettek. Isten nem akar olyan savanyú ábrázatú, szomorú, mogorva keresztényeket. Ugye az nem lenne jó. Hogyan tekintene ránk a világ, hogyha azt látná, hogy mi mindig csak olyan savanyúak, szomorúak vagyunk, nem tudunk örvendezni, nem tudunk felszabadulni. Helye van. Az örvendezésnek is helye van, a mulatságnak is. Sőt, azt mondja a Szentírás, hogy mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a sírásnak is, és rendelt ideje van a nevetésnek is, és Isten maga szabja meg ezt a rendelt időt. Isten adja a hétköznapokat is, meg az ünnepnapokat is. Csak hogy, ugye a keresztény embernek milyen a mulatozása? Azért van egy különbség a hitetlen ember és a keresztény embernek a mókázása, mulatozása, jókedve között. Mi lehet ez a nagy-nagy különbség, mert tényleg lényeges különbség? Akkor mondom én. Hát az a lényeges különbség, hogy mi ezekre az alkalmakra is, ugye, Istennel együtt megyünk. Nem zárjuk ki Istent ezekről az alkalmakról. Isten ott van velünk, ott van közöttünk. És mi nem tehetünk semmi olyat, amivel Isten sértenénk, bántanánk, ami Isten igéjével ellentétes lenne. Sőt, ugye olyasmit sem tesz a hívő ember, amivel a másik embert megbotránkoztatja. Mert azt írja a Szentírás, hogy úgy fényeljen a mi világosságunk, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Tehát ha jól cselekszünk, a mennyei atyát dicsőítheti a világ, még azok is, akik esetleg nem ismerik Istent. Ha meg gonoszul cselekszünk, vagy botrányosan cselekszünk, akkor hát Isten nevét szennyezzük be, és Isten nevére hozunk gyalázatot. Tehát az a nagy különbség, ugye lehet nekünk szórakozni, lehet nekünk mulatni, lehet jó kedvünk, de úgy, hogy Isten igéjével ne álljon ellentétben a mi mókázásunk, a mi jókedvünk, és semmi olyat ne tegyünk, ami botrányos lenne, vagy Isten nevére szégyent hozna. Hát lehet, hogy még folyik nálatok az iskolákban, óvodákban a farsangi mulatságnak az ideje. Érezzétek jól magatokat, ne felejtsétek el azt, hogy szabad nekünk, de nem minden használ. Tehát úgy érezzük jól magunkat, hogy Isten is velünk együtt tudjon örvendezni, és akkor is örömét lelje bennünk, hogyha éppen vidámak, mókásak, jókedvűek vagyunk. Ne felejtsétek el. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Szervusztok, és akkor, nem tudom, Marian nénivel mentek most. Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük testvéreim a 234. számú énekünk első versét. 234. énekünk első verse így kezdődik. Jár, kérjük Isten áldó szent lelkét. Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, amely által keresi a ti szíveiteket ebben az órában. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezetének 46-tól 50-ig terjedő verseiben. Hogy Isten igéje miképpen van megírva ezen a megnevezett helyen, Máté Evangélium a 12. fejezetének 46-tól 50-ig terjedő verseiben, hallgassuk meg alázatos lélekkel és nyitott szívvel. Még beszélt a sokasághoz, amikor ímé anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ími az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és az én anyám. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és az én anyám. Amen. Kedves testvéreim, bizonyára, hogy sokatok előtt ismerős az a mondás, amit olyan gyakran szoktunk idézgetni, hogy az ember a barátait megválogathatja, meg is válogatja, mert madar a tolláról, ember barátjáról, de a családját azt nem választhatja meg. Általában akkor szoktuk ezt nagy-nagy szeretettel idézgetni, amikor valamiért összetűzésbe kerülünk a családtagjainkkal. Akkor szoktunk erre hivatkozni, amikor nem értünk egyet családtagjainknak valamilyen cselekedetével, nem értünk egyet az életvitelével, az értékrendjével, az érték szemléletével, és egy kicsit úgy elmarasztaljuk egy-egy családtagunkat, vagy a szűkebb családunkat, és ekkor mondogatjuk, hogy hát igen, az ember nem választhatja meg a maga családját. Csak hogy testvéreim, amikor ezt szoktuk idézgetni, akkor egy nagyon-nagyon fontos dologról el szoktunk feledkezni. Mégpedig arról, hogy valóban nem választhatjuk meg a családunkat, mert abba beleszületünk. De valaki, aki nálunknál bölcsebb, az választja nekünk meg a családot. Ugye, ha azt olvassuk az írásban, hogy az Úristen ismer bennünket még az anyamében, ő alkotja a veséinket, a csontjainkat, látja a mi alaktalan testünket. Teljesen természetes, hogy az Úristen azt is tudja, hogy miért, és azt is tudja, hogy mikor helyez bele valakit egy családba. Mi valóban nem választhatunk családot, de az Úristen, aki nálunknál bölcsebb és hatalmasabb, ő maga választja ki azt a helyet, ahol bennünket látni szeretne. Hogyha úgy eljátszunk a gondolattal, hogy nekünk kellene családot választani, hát azt hiszem, hogy belekerülne ebbe a választásba a mi értékrendünk. Némelyek ugye egy gazdag családot szeretnének, mások egy intellektuel családot, megint mások azt szeretnék, hogy a családjuk az legyen mindig vidám, vagy békés, megint mások talán azt mondanák, hogy legyen népszerű, sikeres, ismert a család. De vajon testvéreim, ki az közülünk, aki, ha ő maga választhatna, akkor mondjuk választana egy halmozottan hátrányos helyzetű családot? Vagy választana egy olyan családot, ahol esetleg valamilyen fogyatékosság van jelen, és azt kell elhordozni, nem csak a benne lévőnek, hanem a családtagoknak is. Azt gondolom, testvéreim, hogy szinte mindannyian elmondhatjuk, hogy hát nem ilyet választanánk. De az Úristen a maga bölcs rendeléséből kiszabja az emberi életnek az útját is, a célját, a helyét, az idejét, és mindenkinek azt a helyet, ahol valami miatt látni szeretne. Lehet, hogy nem értjük, nem tudjuk, hogy miért éppen minket, miért éppen oda helyezett, de majd megértjük, akkor, amikor szemtől szembe látunk az utolsó napon. Jobb könyvének a 38. fejezetében azt olvassuk, hogy összekötheted-e a fiastyúknak a szálait? A kaszás csillag köteleit megoldhatod-e? A hajnalcsillagot előhozhatod-e a maga idejében? Avagy a göncölszekeret megforgathatod-e fiaival együtt? Hát ugye egyértelmű a válasz, hogy mi emberek erre képtelenek vagyunk. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni. De az is egyértelmű, hogy az Úristen mindezt megcselekszi. És ha ezt meg tudja cselekedni, mennyivel inkább gondoskodik a mi emberi életünkről, annak a helyéről, és annak a céljáról. Azért mondtam el, testvéreim, ezeket, mert felolvasott igében ugye Jézus családjáról van szó. És hogy ezt a történetet jobban megértsük, a szöveg környezetet is meg kell néznünk, és azt látjuk, hogy a Máté evangéliumának a 10. fejezetében elkezdődik egy nagyon-nagyon szomorú téma. Azt látjuk, hogy egyre növekszik a hitetlenség, és egyre növekszik az ellenállás Jézussal szemben. És ez a hitetlenség, ez az ellenállás, ez a keménykedés, ez végighúzódik nem csak a 10. fejezeten, hanem a 11. fejezeten és a 12. fejezeten is, ahonnan felolvasott igét vettem. Pont a felolvasott ígénket megelőző szakaszban azt olvassuk, hogy oda mentek, megszólították Jézus néhányan az írástudók és farizeusok közül, és jelt kívántak tőle. Ugye nagyon sok jelt tett az Úr Jézus. Betegeket gyógyított, halottat támasztott fel, ördögöket üzött ki. De az írástudók és farizeusok jelt kívánnak. Jelt nem akkor, amikor Isten jelt akar adni, hanem rendelése. Nosza, tegyél jelt. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem adatik nekik más jel, mint Jónásnak a jele. Ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel ott volt a halnak a gyomrában, ugyanúgy lesz az embernek fia 3 napon át a földnek a gyomrában, mielőtt eljön a maga dicsőségében. Nem adatik más jel, csak a Jónás jele. De ennek ellenére ugye a felolvasott ige mégis elárul egy nagyon-nagyon fontos dolgot a mennyek országára vonatkozóan, és tulajdonképpen ezt is jelnek tekinthetjük. Ugyanis mit árul ez a felolvasott ige el? Az, hogy van egy lelki család, és van egy vérszerinti család. Nem biztos, hogy a kettő egybeesik. Az a lelki családja az Úr Jézusnak, akik cselekszik a mennyei atya akaratát, akik engedelmesek Istennek, és az a lelki család, ahol jelen van a szeretet, a békesség, a türelem, az egyetértés és az egymásnak a szeretetben való elhordozása. Hát testvéreim, hogyha meggondoljuk, hogy azért a zsidó társadalom az egy olyan társadalom volt, ami nagyon sokat adott a vérségi kötelékekre, a nemzetségekre, a nemzedékekre. Az, amit itt most Jézus kijelentett, az valószínű nagyon nagy döbbenetet válthatott ki a hallgatókból. El tudom képzelni, hogy ez egy forradalmi beszéd volt akkor, amikor Jézus ezt így elmondta. Hogy igen, igen, ilyen a mi társadalmunk, nagyon sokat ad a családra, a vérségi kötelékekre, a nemzetségekre, nagyon sokat szeretjük hangsúlyozni, hogy én innen, onnan, amonnan származom. De van úgy, hogy a vérségi kötelékeknél a lelki kötelékek sokkal erősebbek. Vajon testvéreim, mi az, ami az Úr Jézusból kiválthatta ezeket a gondolatokat? Ugye először is vegyük sorba azt, hogy kik is azok, akik őt keresik? Ugye úgy tűnik a felolvasott igéből, hogy itt egy kicsit keményen reagál az Úr Jézus, tőle szokatlanul keményen szól a családjáról, azokról, akik a földi családját alkotják. Először is ugye a Szentírás beszámol arról, hogy az Úr Jézusnak az édesanyja nem más volt, mint Mária, egy názáreti szolgálólány, egy egyszerű személy, aki valószínűleg alázatával nem úgy kiérdemelte, hanem lett méltó arra, hogy az Úristen őt kiválasztotta arra, hogy egy edény legyen, amely hordozza az Istennek fiát. Ismerjük a történetet, az angyali üdvözlésnek a történetét, amikor megszólítja őt az angyal, és úgy üdvözli, hogy áldott légy, kegyelembe fogadott, és elmondja, hogy a Szentlélek beárnyékoz téged, a magasságos ereje megkörnyékez téged, és fiat fog szülni, és az is szentnek neveztetik, Isten fiának mondatik. És Mária erre alázatosan válaszol, nem azt mondja, hogy ez lehetetlen, ez ellenkezik a természetnek a törvényeivel, csak annyit kérdez, hogy mi módon, vajon miképpen lehetséges ez. És utána meg feleli, hogy legyen nékem a te beszédet szerint. És aztán az angyal megjelenik Józsefnek is, akivel Mária el volt jegyezve. Őnek is elmondja ezt az isteni üzenetet, és ugyanakkor inti, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami tőle származik, az Istentől van. Aztán ismerjük a további történetét Máriának és Józsefnek, de Szentírás arról is beszél, már szűkszavúan, hogy Mária és József nem éltek házas életet Jézus születéséig, viszont utána születtek nekik gyermekeik. Márk evangéliumában a 3. fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus Názáretben prédikált, és Názáretben az emberek nem akarták őt befogadni. És ezt kérdezgették egymástól, hogy nem ez-e az az Ács, Máriának a fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak a testvére. És a húgait is ismerjük mindannyian. Íme testvéreim, a Szentírás legalább 4 férfi testvért sorol fel, Jézusnak a fél testvéreit tulajdonképpen, Jakabot, Józsefet, Júdást és Simont, és hát a kornak a szokása szerint a nő testvéreket nem említi név szerint a Szentírás, de többes számban beszél arról, hogy hát ismerjük azokat is, itt vannak a húgai is, hát nem ez az? Aztán, hogyha Jézusnak a gyermekségére még vetünk egy pillantást, akkor ismerjük az ő születésének a történetét is. Amilyen csodálatos, isteni volt az ő fogantatása, ugyanolyan volt a születése is. És azt olvassuk, hogy nyomorúságos betlehemi istáló ellenére jöttek a pásztorok, jöttek a bölcsek, és Istennek kijáró hódolatban, tiszteletben részeltették. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Mária ezeket forgatta a szívében. Ezeket őrizgette Mária a szívében. Gondolkodott ezekről. És aztán még van egy epizód Jézusnak a gyermekségéből. 12 éves Jézus elmegy szüleivel együtt a jeruzsálemi templomba, és aztán, amikor a család elindul hazafele a tömeggel együtt, akkor Jézus lemarad, ott marad a templomban. Szülei, mikor észreveszik, akkor keresésére indulnak. És amikor az édesanyja aggódva megkérdezi, hogy miért tetted ezt velünk, fiam, hát apáddal együtt aggódtunk miattad, akkor hangzik a válasz, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaival kell foglalkoznom? Az atyám házában kell lennem? És ebből a mondatból is világos, hogy már ekkor Jézus valószínűleg tudatában lehetett az ő küldetésének és az ő rendeltetésének. Tudatában volt annak, hogy Isten miért küldte és mit bízott rá. És Mária mindezeket forgatta a szívében. Gondolkodott mindezekről. És ennek ellenére ugye eljön egy pillanat, amikor a család nem tud azonosulni Jézusnak ezzel a küldetésével. Eljön egy pillanat, amikor a család már nem tudja követni, és nem tudja megérteni őket. Az a Mária sem, aki mindezeknek a részese volt, tanúja volt, aki forgatta a szívében ezeket, aki gondolkodott erről, őrizte ezeket, nem tud mit kezdeni ezekkel. Márk evangéliumából, hogyha a párhuzamos történetet elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy éppen a történet előtt arról van szó, hogy az ő családja és testvérei féltek. Féltették Jézust. Féltették, mert tudták azt, hogy Jézus olyan radikálisan más tanít, mint az írástudók, farizeusok, hogy előbb-utóbb szembe kerül a hatóságokkal. Előbb-utóbb megbélyegzik, mint tévtanítót, és akkor ki fogják rekeszteni a gyülekezetből, ki fogják rekeszteni a társadalom közösségéből, még az is lehet, hogy halálra ítélik. És persze magukat is féltették, mert ugye az volt a szokás, hogy nem csak a tévtanítókat zárták ki, hanem azoknak a családját is kizárták a gyülekezet közösségéből. Féltek a testvérek, féltették magukat, és féltették az Urat is. És tudták azt, hogy egyetlen lehetőség van arra, hogy megszabaduljanak ebből a helyzetből, egyetlen lehetőség van arra, hogy megússzák ezt a kirekesztést, ezt a kizárást, mégpedig az, hogy őrültnek nyilvánítatják az Úr Jézust. És azt olvassuk ott a Márk evangéliumában, hogy amikor hallották a testvérek, hogy mekkora nagy tömegek mozdulnak meg Jézusnak a szavára, mennyien hallgatják őt, akkor elindultak, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, magánkívül van. Elindultak, hogy megfogják, hogy őrültnek nyilvánítsák, hogy megmentsék egy olyan helyzetből, amit ők nem értettek. És ezzel az igével teljesen összecseng János evangéliumának a 7. fejezetében olvassuk, hogy a testvérei sem hittek benne. Mivel nem hittek benne, ezért akartak ilyesmit cselekedni. És aztán olvassuk a felolvasott igében, hogy Jézus tanít, nagy-nagy sokaság veszi körül, ott van egy házban, megérkeznek az ő anyja és testvérei, és beüzennek Jézusért. Nem tudom, testvéreim, hogy belegondoltunk-e már abban, hogy mennyire megalázó lehetett ez az Úr Jézus számára. Tanít és sokaságuk mozdulnak meg a tanítására, de akik hozzá legközelebb állnak, azok kint vannak. És nem mennek be, nem érdekli őket, hogy Jézus mit tanít. Nem ők mennek be, hanem beüzennek. Gyere csak ki! Beszélni akarunk veled. Testvéreim, ebből is látszik az, hogy bizony sokszor, akik legközelebb állnak Istenhez, nem biztos, hogy közük van az Istenhez. Akik legközelebb vannak az igazsághoz, nem biztos, hogy részesei is az igazságnak. Csak egy példa jutott eszembe az Ószövetségből. Ott vannak a silói szentélyben Éli főpap és az ő fiai, Hofni és Fineás. Hát tényleg ott voltak. Mondhatni legközelebb az Istenhez, a szent hely közelében. Adva volt számukra minden lehetőség, hogy Istent igazán megismerjék. És Hofni és Fineás mégsem ismerte igazán Istent, és mégsem volt az igazságnak teljes birtokában. Lehet valaki nagyon közel Istenhez, de nem biztos, hogy közel van Istenhez. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk Festus helytartóról, hogy ugye majdnem hitre jutott, majdnem rávettél, hogy keresztjénné legyek, mondja Pál apostolnak. És tudjuk azt, hogy annyira szomorú ez a majdnem szó. Mert a majdnem az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem vettél rá, hogy keresztjénné legyek. Ott van valaki az igazság közelében, és nem biztos, hogy részese az igazságnak. Pilátus azt kérdezi Jézustól, hogy mi az igazság? És ott van az igazság közelében. Ott van annak a közelében, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De ő mégse tudja megragadni ezt az igazságot. Testvérem, lehet, hogy te is érezted már azt, hogy így vagy a családodban. Hogyha te magad vagy hívő, vagy te magad vagy keresztény. Így van ez, hogy valahogy a többiek kint vannak, te meg bent vagy, és valahogy akkora a távolság, és akkora az űr, hogy szinte áthidalhatatlan. Lehet, hogy az Úr Jézus is így érezte, hogy óriási az űr, közte is a földi családja között. Tóth Árpádnak a Lélektől Lélekig című verse jutott eszembe. Valahogy ezt az életérzést nagyon szépen megragadja a költő, amikor azt mondja, hogy a Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg. Ó, jaj, barátság, ó, jaj, szerelem, ó, jaj, az út Lélektől Lélekig. Küldözzük a szem csüggett sugarát, és közöttünk a roppant, jeges űr lakik. Hát testvéreim, sokszor szoktuk emlegetni, hogy az Úr Jézus megtapasztalta a földi életnek a nyomorúságait. Tudja azt, hogy miben vagyunk, mert átélte azt, hogy éhezik, szomjúhozik, hogy nincs ahová a fejét lehajtania, hogy üldözik, megalázzák. De azt hiszem, joggal tehetjük azt is hozzá, hogy azt is megtapasztalta az Úr Jézus, hogy milyen az, amikor a hozzá legközelebb állók nem értik. A hozzá legközelebb állók nem fogadják el őt, nem hallgatják meg őt. Egyedül van. Társaságban magányosan. Azt is mondhatjuk, hogy családtagok nem csak, hogy őt nem hallgatták meg, és nem figyeltek rá, hanem nem vették komolyan a prófétáknak a szavait sem. Nem vették komolyan Istennek a szavait sem. Hiszen ugye, amikor az Úr Jézus megkereszteltetik, akkor elhangzik a prófécia, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És ezt se vették komolyan a családtagok. Nem, hogy Jézus szavait, az Atya szavait se vették komolyan. A proféták reál vonatkozó szavait sem vették komolyan. És akkor hangzik el, testvéreim, ez az ige, ami a felolvasott igében áll, hogy aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és az én anyám. Nem olvassuk tovább, nem írja tovább a Szentírás, hogy mi történik. Valószínű, az Úr Jézus kiment azért a családjához, de mielőtt kiment, elhangzottak ezek a szavak. Én azt gondolom, testvéreim, hogy kiment a családjához. Úgy, ahogyan a tékozló fiú példázatában az atya kimegy a nagyobbik fiúhoz. Ott is ugyanez a jelenet van. Ott van a nagyobbik fiú kívül, az ajtón kívül, és nem akar bemenni, mert haragszik, mert dühös. Mert nem érti. És az atya nem elég, hogy az egyik fiának elébe szaladt, most utána megy a másiknak, hogy lecsendesítse a háborgó lelkét. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus is kiment az övéihez. Lehet, hogy akkor nem jutott mindez eredményre. Lehet, hogy akkor nem történt lényeges változás, nem jutottak egyességre. De az a nagy biztatás, testvéreim, hogy nagypéntek után ez a helyzet teljesen megváltozott. Nagypéntek után a kívülállók bekerültek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az első fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus mennybe menetele után együtt voltak a tanítványok. Ott van felsorolva a 11 tanítványnak a neve. Együtt voltak egy akarattal, imádkoztak az asszonyokkal, és Máriával, Jézus anyjával, és az ő testvéreivel együtt. Ime testvéreim, az, aki addig forgatta a szívében a dolgokat, az, aki egy bizonyos ponton már nem tudta követni az Urat, a kereszt alatt mégis átadja az életét. A testvéreivel együtt. Egy testvéréről biztosan tudjuk, Jakabról, hogy valószínűleg ő a Jakab levelének a szerzője is. És az az érdekes, testvéreim, hogy ott a levélnek a beköszöntőjében már nem ismeri kimondani, hogy én Jakab az Úrnak testvére, hanem azt mondja, hogy az Úrnak szolgálja. Addig kívül állt, most pedig bekerült. Azért nagy biztosítás az, testvérem, mert lehet, hogy nagyon sokan a szeretteid közül még kívül állnak. Még nem értenek. Még nem adták át az életüket az Úr Jézusnak. De az, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És az Isten el tudja végezni mindannyiunk szívében, a maga idejében, hogy ott legyünk, nem kívül, hanem belül, a gyülekezeten belül, Isten népének a körében. És az a nagy biztatás, testvéreim, ebből az igéből, hogy ha szereted az Istent, ha engedelmes vagy, ha nem csak olvasod, hallgatod, hanem meg is tartod az ő szavát, akkor lehetsz te is a lelki családnak a tagja. Lehetsz testvére az Úr Jézusnak, gyermeke a mennyei atyának, örökös társa az Úrnak. Adja az Isten, hogy így legyen, testvérem. Amen. Feleljünk, testvéreim, a meghallgatott ige szakaszra. Énekeljük el a 466. énekünknek első három versét. 466. énekünk első verse így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy ma is volt szavad mi hozzánk. Te tudod azt, hogy mi a mi szívünknek titkos bánata, öröme, vagy mi az a gyötrő kérdés, ami ott van a mi életünkben. De tudjuk azt, hogy a te igéd igazság és a te üzeneted mindannyiunk számára hangzik és megtalálja a mi szívünket. Istenünk, lehet, hogy a te igéd most elgondolkodtat afelől, hogy vajon hol állunk mi a te követésedben. Vajon nincs-e úgy, hogy sokszor mi is kívül vagyunk, az ajtón kívül, és beüzennénk. Szeretnénk, ha azt tennéd, amit mi szeretnénk. Szeretnénk, ha úgy hallgatnád meg az imádságainkat, ahogyan mi diktáljuk. Szeretnénk mi irányítani, és téged befogni a mi imádságunkba. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy valóban hadd tudjuk elmondani azt, hogy a te szolgáid vagyunk. A te szolgáid, akik egykor kívül álltunk, de a te kegyelmedből az igazság részeseivé lehettünk. Testvérei Krisztusnak, örökös társak, akik a mennynek a dicsőségét egykor örökségül bírjuk. Így kérünk, Istenünk, hogy add, hogy el tudjuk mondani az énekköltő szavával, rád tekint már hitünk. Senki másra nem tekint. Egyedül te rád tekint. Tőled várjuk bűneinknek bocsánatát. Tőled várjuk a megtartást. Tőled várjuk azt, hogy betöltse a szívünket a te kegyelmednek az ereje. Te adj erőt a szolgálatra. Te adj erőt a mindennapi élet terheinek hordozására. Te add, hogy mindenkor közösségünk legyen veled és egymással, a lelki családdal. Kérünk, Istenünk, hogy így légy velünk a ránk következő hétköznapokban is. Ne engedd, hogy az igédnek csak a hallgatói maradjunk. Ne engedd, hogy csak kívülállóként, hallgatókként éljünk ebben a világban. Segíts, hogy tudjunk cselekvői, megtartói lenni a beszédednek. Segíts, hogy az élet Isten tiszteletében folytatódjon a mi hálaadásunk, dicsőítésünk és magasztalásunk. Így kérünk azokért is, akik nincsenek most itt a gyülekezet közösségében. Kérünk a betegekért, kérünk az özvegyekért, az árvákért, a nélkülözőkért, azokért, akik talán kint fáznak és nincsen hajlék a fejük fölött. Kérünk azokért, akik szívük keménysége miatt nincsenek itt. Te keresd őket, Istenünk, és te adj számukra enyhülést, megnyugvást, békességet. Te indíts bennünket, hogy észrevegyük kinek-kinek a szükségét, és tudjunk ebben a világban a te meghosszabbított kezeid és lábaid lenni, akik segítünk ott, ahová te küldesz, ott, ahová te állítottál. Így kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Csendben tárjuk fel a mi szívünket megtartó Istenünk előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Gyertek, mondjuk el együtt hangos szóval a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyeinket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő héten is az igei istentiszteleti alkalmak meg lesznek tartva. Így hétfőn fél hét órai kezdettel az énekkar várja a régi és az új tagokat, hogy együtt dicsérjék Istent az ének szavain keresztül is. Kedden este 6 órától bibliaórára kerül sor, szerdán délelőtt 10 órától az idősek bibliaórája, konfirmációs órák. Este 17 órai kezdettel női bibliaóra lesz, és ugyancsak este 17:30-tól gyülekezeti foci a Sós Borászati Szakközépiskolában. Csütörtökön reggel bibliaóra, pénteken pedig a konfirmációs órák szintén meg lesznek tartva. Hirdetem, hogy jövő vasárnap is istentiszteletre várjuk a gyülekezetet, és ezen az alkalmon a Halacska óvodából is vendégeink lesznek. Halacska óvoda két csoportját látjuk ismét vendégül, és szeretett vendégségre is sor kerül majd az istentisztelet után, amelynek házigazdája az Ádám kör tagjai lesznek. És átadnám a gondnok úrnak a további hirdetéseket.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezet kemény magját, aki itt a ropogós időben is megjelent a templomba. Remélem azért nem fagyott meg senki. És külön szeretném megköszönni, hogy akik a báli időszakban különböző péntek-szombaton kapcsolódó bálokban részt vettek, szervezték, ők is összeszedték magukat és eljöttek. Ezen kívül még azokat is szeretném köszönteni, akik még nem olyan régen járnak ide, de reméljük előbb-utóbb már ők is otthon érzik magukat. A jövő vasárnapról már volt szó, tehát erre figyeljünk, hogy akkor fogadjuk szeretettel a gyerekeket és a szüleiket is, nem csak az Ádám kör, hanem minden gyülekezeti tag. Február 21-én kedden, tehát nem most kedden, hanem a következőn, 18 órakor gyülekezetünk és a 22. kerületi keresztény értelmiségiek szövetsége szervezésébe, a budafoki esték keretébe dr. Kálmán Attila, a Magyarországi Református Egyház zsinatának volt világi elnöke, az Antal kormány oktatási államtitkára, a Pápai Református Gimnázium volt, a Tatai Református Gimnázium alapító igazgatója tart bevezető előadást. Az előadás címe Keresztjén, keresztény iskola, kérdések és válaszok a 21. század elején. Nyilvánvaló kézenfekvő, hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy a Rózsakerti Nemjén István Református Általános Iskolába folytatjuk a toborzást, tehát a honlapról letölthető adatlap, és itt is lehet kérdéseket ezzel kapcsolatban felkelni, jönnek pedagógusok is, illetve hát mint református iskolával és világi iskolával is sokat foglalkozó ember Kálmán Attilától is lehet kérdezni, lesz erre lehetőség. Február 24-én pénteken, tehát azt követő pénteken 3 órakor megemlékezés lesz a Városháztéri 56-os emlékműnél a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Azt követő szombaton pedig a megkereszteltek családi találkozóját tartjuk. Hatos Kati, itt vagy? Itt vagy. Gyere, akkor hirdessed.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a találkozó idén második alkalommal kerül megrendezésre. Azoknak a családnak, illetve azokat a családtagokat és családokat várjuk, akik tavaly ebben a gyülekezetben keresztelték meg gyermekeiket, és ezzel az a célunk, hogy aki ismeri a gyülekezetet, az még szívesebben járjon és legyen velünk, aki pedig kevésbé, hogy őket pedig szeretettel várjuk, hogy ismerjenek meg minket, és tudjanak csatlakozni ehhez a közösséghez. Gyerekek, szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket, mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Nagyobb gyerekeket is el lehet hozni, mert nekik külön foglalkozást fogunk szervezni, hogyha ők a picikkel, és illetve a felnőttekkel nem szeretnének együtt lenni, vagy esetleg őket untatja ez a program. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy aki itt nagyszülő, itt esetleg nagynéni, nagybácsi, és tudja, hogy lesz ez az alkalom, biztassák a gyerekeket és a családokat, hogy jöjjenek el, mert szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen.
Hát a időbeosztáshoz tartozik már, hogy tervezgetjük a idei nyári táborokat. Július 23-a és 28-a között lesz Berekfürdőn a gyülekezeti tábor, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy ezt írják be a naptárukba. És hát ilyenkor indul az adóbevallási szezon is. Azt se felejtsük el, hogy 1%-ot adhatunk a Református Egyháznak, illetve a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványának, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, aki például úgy kapcsolódik a táborhoz, hogy nagyjából a költségvetésnek körülbelül az egyharmadát, vagy annál akár többet is finanszírozni fog. Sok program között fontos még, hogy már jól halad a felnőtt néptáncoktatás a Halacska Református óvodába, ez is csütörtökön 6 órakor szokott lenni. Láttuk az eredményt a Halacska szülők báján. Kiválóan szerepeltek ott a szülők. A fontos, hogy lehetőleg a havi utalással támogassuk a gyülekezeti szolgálatot, mert a költségvetés az erősen hát billeg az egyenlege. Van még a Pásztor Jánosné könyvéből, akit talán többen ismernek, és a Bibliaolvasó Kalauzból is van példányunk, illetve kint van a plakát a láthatatlan kiállításról, illetve a Bármadas Református Gimnázium felvételi lehetőségéről. És akkor mindenkinek sok örömet kívánok a hétközben, és akkor találkozunk vasárnap.
Áldásra várva a 395. énekünknek első 5 versét énekeljük. 395. énekünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. 178. énekünket énekeljük.